Mennyi Atyám, áldalok és dicsételek azért, mert szeretsz bennünket, és kegyelmedből adtál nekünk egy alkalmat, amikor újra együtt lehetünk. Köszönöm a lehetőséget a dicsőítésre, köszönöm a lehetőséget arra, hogy megszólíthatunk téged, és köszönöm neked azt, hogy te is fogsz szólni hozzánk. Kérlek téged, Uram, segíts, hogy hadd tudjam, és hadd tudjuk szíveinket kitárni igéd előtt. Adj nekünk halló fület, érző szívet. Kérlek téged, hogy munkálkodj ma délután köztünk. Amen.
Testvéreim, Isten igéjét, amint írva található a Máté evangéliumának 16. fejezetében, a 13. verstől kezdve. Máté evangéliumának 16. fejezetéből olvassuk Isten igéjét, a 13. verstől kezdve. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egy házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Kedves testvéreim, két héttel ezelőtt belenéztünk a történelem visszapillantó tükrében, és néhány dolgot láttunk a gyülekezetünk történetével kapcsolatosan. Sok mindent lehetett látni, sok mindent lehetett hallani a bizonyságtételekből, a filmekből, a leírásból, és ezeket mind a szívünkbe rejthettük, ha úgy indított bennünket az Úr. Miket láttunk ebben a visszapillantó tükörben? Azt láttuk, hogy az ige magvetése meghozta a gyümölcsét. Hogy valaki vagy valakik ezen a vidéken jártak, hirdették az evangéliumot, és az evangélium hirdetése nem maradt eredmény nélkül, mert Isten igéje élő és ható, és meghozza a maga gyümölcsét. Láttunk lelki munkásokat, akikről a nevükön kívül nagyon keveset tudunk. Isten tudja és ismeri az ő életüket, és minden bizonnyal megadja jutalmukat. Láttuk azt, hogy hogyan formálódik egy közösség. Nehézségek árán, problémák árán, talán belső surlódások és nem megértések árán, de jó Isten az ő népét nem hagyta el, és előhozta az ő népét a láthatatlanból. Sok éven keresztül szolgáló hűséges lelkipásztorokat láttunk. És láttuk olyat is, hogy egy lelkipásztor csak egy évig szolgált, mert elveszítette elhivatás tudatát. A háború, az árvíz borzalmait élt át a gyülekezet. Láttuk azt, hogy voltak megtérők, voltak olyanok, akik lélekben növekedtek és megerősödtek. Láttuk azt, hogy egyesek a misszió munka terhe alatt roskadtak, mások pedig tétlenül nézték az Úr munkáját. Ezt látjuk, ha visszatekintünk a múltba, és még sok mindent. A múltnak ez az emberi oldala. Azonban az isteni oldala az, hogy Isten vele volt az ő népével. Megőrizte, megtartotta és megerősítette az ő népét. De elég ennyi a visszapillantó tükörből, nem de? Nézzünk előre! Vajon mit mondhatunk el a szatmári gyülekezet jövőjéről? Néhány gondolatba az igék alapján szeretnék erről szólni. Milyen lesz ennek a gyülekezetnek a jövője? Kin múlik, hogy milyen lesz ennek a gyülekezetnek a jövője? Hát, elsősorban Istenen múlik. És ami Isten részét illeti, ez a jövő meghatározott, ez a jövő biztos. Még akkor is, ha lesznek olyanok, akik elesnek, akik vétkeznek, még akkor is, ha lenne szakadás, és lenne nehézség, akkor is, ha lenne üldözés, elmondhatjuk az igék alapján, testvéreim, hogy Jézus Krisztus, a gyülekezet ura fel fogja építeni az ő egyházát. Akármilyen ellenszél is támad, az egyház hajója meg fog érkezni. Akármilyen ellenséges körülmények között is lesz a gyülekezet, az egyház, mint Isten épülete szilárdan fog állni azon az alapon, amely az Úr Jézus Krisztus által volt vetve. Van jövője ennek a gyülekezetnek. Azért van jövője a gyülekezetnek, mert ez a gyülekezet a Jézus Krisztusé. Mert ő váltotta meg a gyülekezetet. Ő szentelte meg a gyülekezetet. Ő adta az ő vérét, és ő munkálkodik azon, hogy ezt a gyülekezetet megmossa és megtisztítsa. Testvéreim, elsősorban az Úrra kell nézni, és őt kell tartani legnagyobbnak mindenek fölött. A gyülekezet lényege Jézus Krisztus. Nem mi vagyunk. Mi ma itt vagyunk, holnap elmegyünk. Ma erősek vagyunk, holnap gyengék vagyunk. Ma szépen működik az összejövetel és az istentisztelet, szépen szolgálnak a különböző dicsőítő istentiszteleti formáció. Lehet, hogy holnap nem így lesz. Ma sokan vagyunk, Holnap lehet nem leszünk ilyen sokan. Ma itt vagyunk, okos emberek, munkás emberek, tanulódiákok, egybegyűlve az Úr Jézus Krisztust imádni, de mindezek fölött a legfontosabb Jézus Krisztus. Ő a fej, ő a legfontosabb személy. Ő az, akinek engedelmeskednünk kell. Az övé a gyülekezet, mi az ő népe vagyunk, és őre el kell tekinteni. Addig, ameddig egy gyülekezet, egy helyi gyülekezet Jézus Krisztusra tekint, addig a jövője biztosítva van. Addig az élete biztosítva van az Úr kegyelme által. Az igében azt is látjuk, testvéreim, amikor Péter válaszolt az Úr Jézus Krisztusnak, és Jézus azt mondja, hogy erre a kősziklára építem az én egyházamat, nem Péterre, hanem arra a hitvallásra, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Erre a hitvallásra, erre a tényre építi fel. És akkor azt is mondja az Úr Jézus, hogy ezen az egyházon a pokol kapui se vesznek erőt. A gonosz erői ellene fognak támadni ennek a gyülekezetnek, testvéreim. Sokféle módon. Lesznek kívülről jövő támadások, és lesznek belülről jövő támadások. A kívülről jövő támadások által a világ szelleme tönkre akarja tenni a Szentlélek munkáját. De az emberfia azért jött, hogy az ördög munkáját rontsa le, és le fogja rontani. Lesznek nehéz idők, mert ezek a nehéz idők már beálltak. Több éven, évtizeden keresztül kellett a kommunizmus hatása alatt élnünk, ami nem volt könnyű. Voltak megpróbáltatásaink, voltak szorongattatásaink. Szorongattak bennünket, de nem pusztultunk el. Öldököltek, de nem öltek meg. Szorítottak, de mi élveztük a Krisztus szabadságát. Ami ezután jön, az nehezebb lesz a kommunista üldözésnél. A világ szabadossága, a világ szellemének beszivárogása a gyülekezetben nagyobb kárt tud okozni Isten népének, mint minden frontális támadás. Akárhányszor a gyülekezetet megtámadta a sátán kívülről, gonosz emberek, vagy gondolatok, vagy rendszerek által, az állam által, vagy más ideológiák által, mindig győztesen került ki az egyház. Hát, ha el is esnek néhányan közülünk, testvéreim, és el is veszítünk néhány csatát, de a háborút meg fogjuk nyerni. A Szentlélek erőssé teszi a szent ígét a gyülekezetbe, és az ige által, és az ige által ébresztett hit által győzni fogunk. Ez a szatmári gyülekezetnek a jövője. Győzelem az ige által és a Szentlélek által. Isten rendelni fog szolgákat, akik az ő munkáját elvégezzék. Minden generációba fog támasztani embereket, bizonyságtevőket, ige hirdetőket, különböző lelki ajándékokkal megáldott embereket, azért, hogy az ő gyülekezetét építse, hogy megszilárdítsa. Mert Jézus Krisztus fel fogja építeni az ő egyházát. Testvéreim, ezért mindenki jól teszi, hogyha teljes szívvel csatlakozik ehhez az egyházhoz. Teljes szívvel ezen az épületen dolgozik, ami Istennek az épülete. Valljuk magunkat Jézus Krisztus követőinek, az ő szolgáinak. Építsünk mi is erre, egyen-egyenként erre a kősziklára, hogy megtartassunk, hogy megmaradjunk, és vegyük ki a részünket a gyülekezet életéből. A gyülekezet élete nem azt jelenti, hogy eljárunk az összejövetelekre. Az is nagyon fontos, ez az első lépés, ez a kezdet. Mert ott lét nélkül, jelenlét nélkül nem lehet részt venni. De csak ott lenni nem azt jelenti, hogy bele vagyunk kapcsolódva a gyülekezet életébe. A gyülekezet életébe az van belekapcsolódva, aki munkálkodik a gyülekezetbe. Aki munkálkodik a gyülekezetért. Aki munkálkodik azért, hogy a gyülekezet számszerűleg növekedjen, és minőségében növekedjen. És ugyanannyi munka van a számszerű növekedésen, mint a minőségi növekedésen. Talán a minőségi növekedésen még több. Vedd ki a részedet, mert Jézus Krisztus fel fogja építeni az ő gyülekezetét, és egy dicsőséges jövő áll előttünk. Testvéreim, azt is el lehet mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus meg fogja tisztítani az ő gyülekezetét. Az Efézusi Levél 5. fejezetében olvassuk azt, úgy tűnik, mintha az apostol a férfiak és a nők, a férjek és a feleségek kapcsolatáról beszélne, de végül is azt mondja, én pedig Krisztusról beszélek nektek, és az egyházról. Úgy szeresse a férfi a feleségét, mint ahogy Krisztus is szereti az egyházat, hogy megtisztította az igének fürdője által, és megtartja mindvégig, hogy ne legyen rajta semmilyen folt, vagy semmilyen ránc ne legyen rajta, vagy szeplő, vagy sömörgözés, ahogy a régi fordítású Biblia mondja. Testvéreim, meg kell tisztítsa az Úr az ő népét. Mert sok szentségtelenség van a gyülekezetben. Sok tisztátalanság van. Vannak egyesek, amelyek nagyon zavarnak bennünket, és amelyeket nagyon jól látunk. Látjuk másba, néha meglátjuk magunkba is, de vannak olyanok, amelyek észrevétlenek a szemeink előtt, és csak a Szentlélek komoly meglátogatása által, vagy az igébe való merülés, mély merülés által fedezzük fel a rosszat magunkba és egymásban. Isten szentségén keresztül látni magunkat, és látni a gyülekezetet, szinte rettenetes dolog. Ha nem láthatnánk Isten kegyelme és szeretetén keresztül is, akkor mindnyájan megijednénk. Testvérek, nem kell képmutatóskodnunk, mert a gyülekezetben vannak olyan emberek, akik vétkeznek. A gyülekezet egy tisztulóban lévő emberi közösség. Egy gyógyulóba lévő emberi közösség, olyan, mint egy kórház, ahol a betegek meggyógyulnak. De mikor jön az áldott orvos, és hozza az igének a borát és az olaját, és ráteszi a mi sebeinkre, ott gyógyulás lesz. És ezért mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus meg fogja tisztítani az ő népét. Mitől tisztít meg bennünket? Idéztem az előbb az efézusi igét, azt mondja az apostol, hogy úgy tisztít meg bennünket, hogy ne legyen rajtunk semmilyen folt vagy semmilyen ránc. Mert van kétféle tisztátalanság. A folt vagy a pecsét, ami ránk kerül, az nem tartozik a testünkhöz. Az nem tartozik hozzánk, az ránk került valamilyen módon. Mert valamilyen mocskos dologgal érintkeztünk. És ebbe a világba járkálva nagyon sok mocsokkal érintkezünk. Nagyon sok kísértésnek vagyunk kitéve, és azon vesszük észre magunkat, hogy mi is vétkeztünk. Hogy ránk került egy folt. Vétkeztünk. Pedig nem kellene vétkeznünk. De ha vétkeztünk, akkor van szószólónk az atyánál. Ezeket azért írom nektek, testvéreim, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkeztetek, akkor jönni kell Jézus Krisztushoz, az ő véréhez, és megtisztít bennünket. És letörli rólunk a bűnnek a foltját, a bűnnek a szennyeződését. De nem csak folt van rajtunk, hanem van olyan, amit az új fordítás azt mondja, hogy ránc, ami már nem kívülről jön rajtunk, vagy ránk, hanem ami a testünkhöz tartozik, vagy sömörgözés, vagy valami hiba, ami testünkben. Ez utal arra, testvéreim, hogy vannak olyan betegségeink, amelyek mélyen bele vannak gyökerezve a mi lelki világunkba, a mi gondolkozásunkba. Mert nem csak Istentől szakadtunk el, amikor vétkeztünk, hanem az életünk elromlott, eldeformálódott. Olyanok lettünk Isten képmása lévén, mint mikor bemegyünk egy terembe, és egy görbe tükör előtt megállunk, és szinte nem ismerünk magunkra. Eltorzít bennünket. Egy ilyen eltorzult képmás vagyunk. És ezeket Isten meg fogja javítani, helyre fogja hozni. Amikor megtérünk, és megmossa a foltjainkat, és leveszi rólunk a mocskos ruhát, és az ő igazságának ruhájába öltöztet, akkor elkezd egy életen keresztül tartó folyamatos munkát az életünkben, hogy megváltoztasson bennünket. Mert annyi rosszat örököltünk. Örököltük a családból. Bennünk van a gonosz természet. Egyik így gondolkozik, a másik úgy gondolkozik. És nem a Krisztus értelme szerint gondolkodunk. Egyik így érez, másik úgy érez. Egyik így akar, másik úgy akar. Az akaratunkat, az érzelmi világunk, az értelmünket, mindet tönkretette a bűn. És az Úr Jézus Krisztus meg fog tisztítani bennünket. Milyen jó. Amikor a gyülekezet jövőjéről beszélünk, testvéreim, nem az emberi kíváncsiság érdeklődését elégítjük ki. Vajon hogy lesz holnap? Vajon meddig tart ez az imaház? Vajon fog-e működni mindig a légkondicionálás? Ezt én nem tudom. Nem-e veszünk új imaházat? Sokan jönnek, kevesen jönnek, nem tudjuk. De egyet tudunk, hogy az Úr Jézus Krisztus meg fogja tisztítani az ő népét minden folttól és minden ránctól. Hogyan tisztít meg bennünket? Hát az ige által tisztít. Az elsődleges tisztító fürdő az ige fürdője. Sok értékes gondolatot olvashatunk és hallhatunk. Azok közül egy se tud a szívünk mélyéig hatni. Ahogy mondja az igében, a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten igéje élő és ható. És elhat egészen a szívünkig. Elhat oda, ahol mélyen vannak a gondolataink elrejtve. Elhat oda, ahol van az érzésvilágunk. És megítéli azokat. Az emberek szépnek, jónak láthatnak bennünket. De mikor jön Istennek az igéje, és bevilágít az életünkbe, olyan, mint egy kard, és pontosan oda nyúl, mint a sebésznek a kése, és ki fogja venni azt a mocskot, azt a betegséget az életünkből. Szeressed Istennek az igéjét. Olvassad Istennek az igéjét. Tanuld meg Istennek az igéjét. Alkalmazd az életedet, életedre Isten igéjét. Vegyél ki időket, szállj rá órákat vagy napokat, amikor megállsz és elcsendesülsz, és elmész és imádkozol és igét olvasol. Soha ne hagyd ki egy alkalmat sem, amikor az imaházba jöhetsz, hogy hallhassad Istennek az igéjét. Mert Isten igéje megtisztít téged, és megerősít téged, és felbátorít téged, megadja mindazt, amire szükséged van. Aztán a közösséget is felhasználja Isten arra, hogy minket megtisztítson. Először egy pozitív példát szeretnék említeni, méghozzá azt, hogy akadnak olyan emberek, akikre felnézhetünk. Legyetek az én követőim, mint ahogy én is az Úr Jézus Krisztus követője vagyok, mondja Pál apostol. És ad az Úr nekünk is ilyen példát. Egy testvért, vagy egy testvérnőt, egy fiatalt, vagy egy öreget. És hogyha őszinte vagy, őszinte az érdeklődésed, akkor meg fogod látni, hogy az ő életében hogyan munkálkodik az Úr, és a pozitív példa, a közösségnek a vonzó ereje, az építeni fog, és tisztítani fog. De aztán vannak más egyebek is. Ott van az intés. Aki egyedül van, és soha senki nem mondja meg neki, hogy tévedtél, az nagyon szerencsétlen ember. Ugye néha akkor érzed magad szerencsétlennek, amikor megintenek? Pedig nagyon szerencsés vagy. Mert Isten jön, hogy megtisztítsa az életed. És aztán mit mondjunk még a surlódásainkról? Mert ha tökéletes, gömb alakú emberek lennénk, akiknek a lelkén semmi kiágazás nincsen, akkor egymáshoz dörzsölődnénk, és nagyon kellemes lenne. De így néha megszúrjuk egymást, és bántjuk egymást. De ennek jó lesz az eredménye. Ha megvalljuk bűneinket, elismerjük hibáinkat, sokszor csak akkor döbbenünk rá, hogy milyen emberek vagyunk, amikor valakit megbántottunk, megsértettünk, amikor valakivel önző módon viselkedtünk, soha nem gondoltuk volna, hogy ilyenek vagyunk. De ezt egyedül a magányodban soha nem fedeznéd fel. Vagy ha mindig tökéletes emberekkel lennél körülvéve, soha nem fedeznéd fel. Akkor te maradnál olyan rücskös, szúrós, sarkos ember. Mert a többiek olyan tökéletesek lennének, hogy elnéznék ezt neked, és nem szólnának semmi. De a gyülekezetben nem mindenki tökéletes, és egy sarkos szúrásra rögtön felsziszen, és észreveszed saját magad hibáját. Isten munkálkodik és tisztít a közösség által. Aztán az Úrnak megvannak a módszerei arra, hogy összetörjön bennünket a próbák által, a nehézségek által, hogy azt, ami ott van bennünk, az kikerüljön. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus meg fogja tisztítani a szatmári gyülekezetet. Én nem mondom, hogy mindenkit, mert lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem fognak megtisztulni. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem fognak megszentelődni. Akik ugyanolyan makacsul és önfejűen halnak meg, mint amilyenen születtek. De az Úr az ő népét elkészíti. És mikor maga elé állítja, akkor nem lesz rajta semmilyen tisztátalanság, se folt, se ránc. Gyönyörű, szép mennyasszonya lesz. Testvéreim, harmadjára azt mondom el, hogy az Úr Jézus Krisztus megdicsőíti az ő gyülekezetét. Hogy érjétek el hitetek célját, mondja egy helyen az ige, a lélek üdvösségét. És el fogjuk érni az üdvösséget. Szatmáron sok szervezet és intézmény van. Ezek közül egy se olyan fontos, mint az az intézmény és az a szervezet, amelyik az István tér 9 szám alatt van. És még ha vannak hozzánk hasonló más gyülekezetek is. A művészek társasága, könyvtár, a polgármesteri hivatal, minden egyszer el fog tűnni. És ami értékes és szép van Szatmáron, sportba, vagy művészetbe, vagy technikába, vagy üzleti területen, mindegy. Azok semmi, egyik sem olyan fontos, mint az, hogy az Úr Jézus Krisztus népe itt vagyunk. És ő meg fog dicsőíteni. Egy polgármesteri hivatal se lesz megdicsőítve. Nem lesz majd úgy, hogy a trombita szóljon, és azt mondja, tram, itt a szatmári polgármesteri hivatal. De mikor jönnek a nagy nyomorúságból a fehér ruhások, akkor nagy újongás lesz a mennyben. Meg fogja dicsőíteni az Úr az ő népét. Maga elé állítja, mondja az, ami igény. Maga elé állítja. Mit jelent az, hogy maga elé állítja? Vannak olyan országok, olyan kultúrák, olyan szokások, házasság kötésnél, hogy a vőlegény ott áll az oltár előtt, és valaki behozza neki a mennyasszonyt. És általában az édesapa szokta, vagy valaki más, és viszi a mennyasszony be a vőlegény elé, az oltár elé, és odaállítja elé. Tietek, hogy lesz a ti mennyegzőt? Ez jelképezi, testvéreim, azt a közösséget, ami az Úr Jézus Krisztussal lesz. Már itt a Földön van nekünk közösségünk vele, belekóstolunk, de testi mi voltunk akadályoz bennünket abban, hogy ezt teljesen átéljük úgy, ahogy ez azt jelenti. Amikor maga elé állít bennünket, amikor az ő jelenlétében leszünk. Ez a mi jövőnk, testvérei. És ez a mi jövőnk megvan írva a jelenések könyvében. ha szeretnéd tudni a jövődet, ha szeretnéd tudni, mi a gyülekezeted jövője, akkor olvasd el a Jelenések könyvében, hogy mi van a gyülekezettel, és mi van a fehérruhás sokasággal, és hogy győz a bárány, és milyen dicsőséges az ő közössége, és milyen nagyszerű a bárány menyegzője. Örök öröm és boldogság állapota. Vajon mi a legnagyobb boldogság ezen a földön? Mit gondolnak a testvérek? Hogyan? Az, hogy ne legyünk bűnösek. Élvezzetek, tevékenységek. Mi a legnagyobb öröm és boldogság? Ne legyünk szégyenlősek. Ma délben olvastam egy könyvből, azt írja az író, hogy a meglepetés a legnagyobb boldogság az életben. Nem tudom, még gondolkozom rajta, hogy valóban így van-e. De semmi sem fogható ahhoz, ami akkor fog áthatni bennünket, amikor az Úrnál leszünk. Az lesz aztán a nagy meglepetés. Hogy ott leszünk. Hogy mi? Hogy éppen nekünk int az Úr, és azt mondja, jöjj! Jöjjetek! Én hozzá. A ti uratok örömébe menjetek be. És akkor lesz a jutalom kiosztás is, testvéreim. Mindenki, aki célba ér, meg lesz jutalmazva. Nem úgy, mint a sportvilágban, hogy az első, a második, meg a harmadik lesz megjutalmazva. Itt mindenki meg lesz jutalmazva. Tegnap előtt egy temetésen mondtam ezt el, hogy nem a gyorsaság számít a Krisztus versenypályáján, hanem a szabályszerűség és a megérkezés. És aki utoljára érkezik, aki olyan lassúan érkezik, az is ugyanabban a jutalomban részesül, mint aki elsőnek érkezik. A jutalom meg lesz. Mi lesz ennek a gyülekezetnek a jövője? Egyszer majd meg fog jelenni az Úr Jézus Krisztus előtt, és örök örömbe fog lenni. Boldogságban. És megkapja a jutalmát. Mit mondjunk tehát? Befejezésképpen. Először is az, hogy adjunk hálát. Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy van gyülekezet, hogy mi a gyülekezethez tartozunk. Adjunk hálát azért, hogy Isten munkálkodik, hogy mi egy vagyunk azok közül, akik megtisztulhatunk, akik felépülhetünk, akik itt lehetünk, akik munkálkodhatunk, dolgozhatunk az ő dicsőségére. Adjunk hálát ezért. Nem ért bennünket nagyobb szerencse. Közöttünk a legszerencsétlenebb és szegényebb is, szerencsésebb, mint a világ gazdagjai és okosai. Adjunk ezért hálát. A másik dolog. Csatlakozz. Kapcsolódj be! Jöjj és légy ennek a gyülekezetnek a tagja. Nem tudom, hogyha vannak itt olyanok, akik még csak úgy járnak ide. Lehet fiatalok, vagy vendégek vannak. Csatlakozzanak! Nem mi hozzánk, hanem Jézus Krisztushoz. Az ő népéhez. Az ő mennyasszonyához. Hogy abban a megdicsőült örömbe legyen részünk. Amit elkészített az őt szeretői számára. Csatlakozz, ne maradj ki. Ez a legfontosabb, hogy egy evangéliumi gyülekezethez tartozz. Akkor rontod el az életedet, ha egész életeden keresztül csak egy gyülekezet életének a szemlélője voltál, és nem csatlakoztál. A harmadik felhívás, szentelődj meg. Ha már itt vagy, ha az Úr megsegített, hogy ide jöjj, és lemosta a bűneidet, és levette a mocskos ruhát rólad, és az ő megigazulásának ruhájába öltöztetett. Munkálkodj megszentelődésedet. Vidd véghez az üdvösségedet, ahogy mondja az ige. Ne elégedj meg a minimummal, a minimum hívő élettel. Csak éppen hogy én is kegyelembe részesüljek, csak éppen hogy bemenjek a mennyországba. Ezzel a szeretetnek a szívét taposod, aki téged fel akar emelni, nagyjá akar tenni, hasznossá akar tenni, munkássá akar tenni. Nem ott hátul kullogóvá, Engedd, hogy Isten megszentelje az életedet. Vedd a Bibliádat, menj és imádkozz, jöjj a gyülekezetbe, hallgass a Krisztus szavára, engedelmeskedj az ő parancsának. Szentelődj meg. És negyedjére munkálkodj. Cselekedj. Az Úr feladatot adott neked. Megvan a funkciód ebbe a gyülekezetbe. És amit neked adott az Úr, azt nem végzi el jól senki. Vagy ha muszáj elvégeztetni valaki mással, akkor valami más marad elvégezetlenül. Mindnyájunknak el kell végeznünk a szolgálatunkat ebben a gyülekezetben. Hogy a gyülekezet nőjön és épüljön. A kapcsokkal, azt mondja az Efézusi levélben, minden tag össze van kapcsolódva a másikkal. Legyünk mi olyanok, akik cselekszünk, akiket mozgósítani lehet, akik nem úgy ülnek a padba, mint egy szobor, és mennek haza, mint akik egy jó előadást hallgattak. Visszapillantó tükör, előretekintés. Testvéreim, adja meg az Úr, hogy azok a jó gondolatok, amelyek vannak Istenben, mi velünk kapcsolatban, megvalósuljanak. És megvalósuljon mindenkiben ebben a gyülekezetben. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. És magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, lelkünk megváltója, mennyasszonya, Urunk és Királyunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a vasárnap délutánon, egy hosszú sorban, egy láncszem a múlt és a jövő között. Hálát adunk a múltért, elődeinkért. Hálát adunk azért, amit cselekedtél ma a múltban, mert azért vagyunk mi itt, mert te munkálkodtál, és megszólítottál embereket, kihívtál, mozgósítottál embereket. És most előre tekintünk. Urunk, nem tudjuk, hogy mi vár a világra, nem tudjuk, hogy mi lesz gazdasági területen, politikában, nem tudjuk, hogy mi lesz a hadseregekkel és a fegyverekkel, nem tudjuk, hogy mi lesz az ivóvízzel, meg az élelemmel, de sokkal többet és jobbat tudunk ennél. Tudjuk azt, hogy te vagy a mi Urunk, és te vagy a központi személy, áldunk és magasztalunk, Urunk. Itt most, ahogy fejet hajtunk előtted, megelőzve azt, ami a mennyországban lesz. Urunk, szeretnénk hódolatunkat kifejezni irántad, szeretetedért, jóságodért. Szeretnénk énekelni a bárány énekét, magasztalni téged. Urunk, nincs még a fejünkön a korona, de ha ott lenne is, már letennük a lábaidhoz, mert méltó a bárány, hogy dicsőséget, tisztességet, hatalmat és erőt vegye. Köszönjük azt, Urunk, hogy tisztítod az életünket. Néha úgy fáj, amikor valamitől meg kell válnunk, amikor rádöbbenünk arra, hogy milyen emberek vagyunk, de köszönjük, hogy jössz a balzsammal, a bocsánattal, és hogy megbocsátasz, helyreállítasz bennünket, és így megtisztítasz minket. Urunk, köszönjük azt is, hogy felemelt fővel tekinthetünk a jövő felé, mosolyogva. Akkor, amikor a világ szorong, és a világ rohan, és minél több, mint több és több összeráncolt homlokot látunk, mi örvendhetünk, mert közel van a mi megváltásunk. Hála neked ezért. Urunk, imádkozzunk azért is, hogy akik még nem ismernek téged, megismerjenek. Ifjaink, gyermekeink, barátaink, a város lakói közül még sokan, hogy a te gyülekezetedhez tartozzanak. Kérünk, hogy cselekedd ezt meg, és növekedjen a mi számunk százszorosan és ezerszeresen, hogy legyünk a te neved dicsőségére ebben a városban és ebben az országban. Amen.
Énekeljünk közösen egy éneket, és az ének után megkérjük Sipos József testvér szólalát.
Hallani, hogy a gyülekezetnek van jövője, és milyen jövő vár ránk. De az, hogy a gyülekezetnek jövője legyen, és van, ahhoz kellett, hogy legyen múltja is. A 100 év. Hát sok. Én teljes tisztelettel tudok azok iránt lenni, akik az ígét eljuttatták hozzánk, akik voltak úgymond az úttörők, akik ebbe a városba elhozták az evangélium üzenetet. De legfőbbképpen én egy 44 éves távlatból tudok visszaemlékezni, és erről egy néhány szóban. Hát elsőbb is kezdeném azzal, hogy jó visszaemlékezni, amikor Barta testvérék idejöttek, és a beiktatási ünnepélyen közös ebéd volt, és ennek a hátsó épületnek a helyén sátrat állítottunk fel, és a szamos partról hoztunk zöldágot, igazolod, igaz testvére? És azzal kerítettük körbe, hogy ott volt a közös ebéd. És akkor persze innen indultak úgymond akkor az aktív lelki élet a gyülekezetünkben, és egy év is akkor jött az árvíz. Most mondhatom úgy, hogy a gyülekezetünk ebben az utolsó 44 évben háromszor lett átalakítva, és modernizálva, újjáépítve, vagy ahogy tetszik. Én mind a három alkalommal részt tudtam vállalni ebbe, az árvíz alkalmával, amikor újra javítottuk, és tovább a 78-as években, és most. nem hagyhatom szó nélkül, hogy a gyülekezetünkben egy bizonyos ideig, 73-ig román testvéreink velünk voltak. És hadd említsek neveket, nem nagyon szeretnék neveket említeni, de azért itt meg említhetem. Darida testvérék, Dumitrán család, Miklós Miklósék, Fábián Istvánék, és ezek mind itt voltak a gyülekezetünkben, és együtt szolgáltunk. Darida testvér, aki fordította magyarról románra a szolgálatokat, és Darida testvér valahogy nagyon jó emlékeim vannak. Ő engem nagyon sokat bátorított és buzdított, sok mindenben tanácsot adott. És ezek van kellemes emlékek a számomra. Nagy lépésekben, hát a 89-es évek voltak azok, amikor Vékás testvért úgy mondta, hogy felfigyeltünk rá. És legjobban fel lett rá figyelve a 89-es évben a Marosvásárhelyi imaház megnyitó, amikor volt, különben akkor lett új imaház építve Marosvásárhelyen, és ő amikor ottan szolgált, hát ez volt az egyik úgymond olyan pillanat, amikor jobban felfigyeltünk az ő szolgálatára. És akkor ő lett tovább itten, mint lelkipásztor a 90-es évek óta. És még azt is meg szeretném jegyezni, hát lehet, hogy olyan ünneprontú, nem. Én örömmel emlékszek vissza, hogy 37 éve itten fogadtam feleségemnek hűséget Isten előtt és a gyülekezet előtt, amikor Szilágyi Antal testvér és Barta testvér voltak a szószéken. És ez múlt héten, 24-én volt, 37 éve. És én ezért is hálás vagyok. Hát most ezekről ennyit. A jelenlegi helyzetünkről Dénes a múlt héten felvázolta eléggé aprólékosan, de úgy nagy lépésekben csak annyit, hogy tehát július 25-én, ahogy megtörtént velünk ez a tragikus helyzet, akkor mint sok mindenkiben feltevődött bennem is a miért. Hát emberi mulasztás nem történt, és feltevődött a miért. És ez a miért augusztus 2-án reggel 7 óráig tartott. Amikor reggel 7 órakor olvastam az egyik lapot, és utalt az Ézsaiás 41.13-ra, és mikor ezt elolvastam, akkor továbbá megszűnt a miért kérdés. Az Ézsaiás 41.13, ami így van megírva, hogy én vagyok a te Urad Istened, és fogom a te jobb kezedet, ne félj, mert én megsegítlek. Ettől a pillanattól úgymond egy új erőre kaptam, és tehát nem célt tűztem ki előmbe, hanem az, hogy hittel és reménnyel kell induljunk. Még hogy milyen cél, azt még nem tudtuk eldönteni. És ekkor kialakult bennem az a, úgy határoztam meg, hogy most nekünk a múltat felszámolni, és a jelent átvizsgálni, és a jövőt kell építeni. És eszembe jutott Pál apostolnak, amikor ő azt mondja, ami a hátam mögött van, elfeledem, és neki dűlvén előre néz a cél felé. Pál apostol a múltat nem úgy felejtette el, hogy mindenkinek elfelejtette a nevét, és semmivel nem törődött. Pál apostolnak az életét nem befolyásolta, illetve az élet módját nem befolyásolta a múlt. Most mi is úgy vagyunk, hogy az életmódunkat nem szabad, hogy befolyásolja a múlt, hanem a jövőre kell, hogy tekintsünk. És befejezésül nagyon örülök annak, hogy egy ilyen közösséghez tartozok, és ez a közösség több közösségből áll össze, és jó volt tudni azt, hogy a gyergyói havasokban imádkoznak értünk, a bihari helységben imádkoznak értünk, és mi nagyon sok fele. Jó volt annak a tudatában lenni, hogy ilyen sokan vannak mellettünk. És mi köszönetet mondunk a családom nevében, a gyülekezetnek, és mindazoknak, akik mellettünk álltak, és mellettünk vannak, és segítséget nyújtottak, és imában hordoztak bennünket. Szükségünk van továbbra is az erőre, mert úgymond nem mondanom, hogy felettébb nagy erőfeszítés áll előttünk, de nem könnyű dolgok állnak előttünk. És itt vannak fizikai harcok és lelki harcok is, hogy mi ezeket meg kell harcoljuk, és kérem, hogy imádkozzanak értünk, hogy amit teszünk, amit cselekszünk, az Úr dicsőségére tudjuk tenni.
Újra közösen fogunk énekelni egy éneket, és ameddig testvérünk megkeresik az éneket, hadd köszöntsem szeretettel a fiatalokat, akik itt ülnek az énekkar helyén. Szeretettel köszönjük a zilai fiatalokat. Ők fognak most közöttünk szolgálni, dicsőíteni Istent. Hát örüljünk velük együtt, hogy ők most eljöttek, és együtt szolgálnak a mi fiataljainkkal. Örüljünk annak, hogy az Úr szólott hozzájuk egy héten keresztül, és engedjük meg Istennek, hogy most rajtuk keresztül szóljon hozzánk. Énekeljük!
Thank you.
helyet, és kérjük a fiatal szolgálatot.
Az utóbbi időben többen is úgymond számon kértek, hogy hol csavarogtam az elmúlt időben. Épp ma délután is az egyik testvére megkérdezte, hogy hol voltál, nagyon rég láttalak. Hát ez több, mint jó érzés, hogy egy ilyen társaságnak, egy ilyen közösségnek lehetek a tagja én is, ahol esetleg észreveszik, hogyha nem vagyok itt. Hát röviden szeretném vázolni az elmúlt nyaramat. Hát már lassan vége sajnos, nagyon jó volt, ezért hát bánom, hogy eltelt. Az egyik ilyen alkalom, amikor távol voltam Szatmárról, egy ilyen mini gyermektábor volt. Hát Bákó mellett egy nagyon elmaradt faluba voltunk. Több ilyen magyar szervezet támogatott Csángó gyermekeket. Különböző ilyen versenyeken nyerték ezt a tábort. Tudni kell, hogy tehát nagyon románosodnak el az ottani gyermekek, és tehát szívük gondjának tekintik ezek a szervezetek, hogy segítsenek megőrizni a magyar értékeket, és ezért biztosították a gyermekeknek ezt a tábort, nyerték különböző versenyeken. Hát ez volt az egyik alkalom. Érdekes alkalom volt, már csak azért is, mert ritkább volt az, amikor nem hívő táborban vettem részt. Viszonyítási alapnak nagyon jó volt, hogy tényleg megvilágosodjon előttem, hogy melyik világnézet mire teszi a hangsúlyt. Mi a fontos a hívőknek, mi a fontos a világiaknak. Másik alkalom egy ilyen kéthetes, intenzív, missziós, hát inkább ilyen falumissziós tábor, vagy nem is tudom, minek nevezzem, volt. Amerikából jött 9 testvér, és meghívtak engem is a volt lakótársam által fordítónak. Hát két ilyen missziós, tehát ahogy mondtam, két hétről volt. Szóval az első héten a missziós központ Bozovicson volt, ez lent Káránszebes megyében, közel a Dunához, ez is egy kicsinke kis falu, románul folytott minden. Hát nagyon vicces volt már a végére, mikor a magyar lakótársam telefonjáról telefonált az amerikai, hogy és beleszólt románul, már végül nem tudtam, hogy kell megszólalni. Jó volt, tényleg. Röviden annyit mondhatok el, hogy reggel 6-kor volt az ébresztő mindig, és ugye a fordítóknak hamarabb, mint 1:30-2 éjjel nem volt lefekvés. Intenzív volt, de, ja, és akkor fejezem be, a második héten a missziós központ Sárfalun volt, Bálint testvéréknél, Veres Bálint testvéréknél, hatalmas áldozatot vállaltak, ugyanis 20 személy volt náluk ugye egy hétig, napi 3-szori étkezés volt, hatalmas áldozat volt, tényleg csodáltuk, hogy 40-42 fokban kellett ott Veres Kinga testvérnő főzzön, Bálint testvérnek a lánya. Nem volt könnyű ez, már fizikailag is nagyon megerőltető volt, de nagyon jó volt látni a gyümölcsét ennek a két hétnek. Tudni kell, hogy ez a misszió elsősorban gyerekeknek szól. Napi 3 ilyen alkalom volt meghirdetve, és a gyerekek által szólítottuk meg a szülőket is. A felnőttek közül 22-en fogadták be Jézust az életükbe, gyerekek közül még többen, tehát körülbelül olyan 80-an. Tehát több helyen folyt a misszió, körülbelül, ha jól számoltam, ilyen 6 faluban. Nem kicsi feladat vár azokra, akik ott maradtak, hogy a megkezdett munkát ugye folytassák. Nagyon jó alkalom volt, és mondták, hogy visszavágynak. Tehát nem semmi volt ugye az amerikaiaknak eljönni. Tehát aki eljött, tudni kell, hogy fejenként $3000 került ez a missziós út nekik. És akik eljöttek ide, azért jöttek valóban, hogy szolgáljanak és dolgozzanak. Ajánlom a testvéreknek a figyelmébe a gyermekekért való imádkozást.
Olyan könnyen nem lehet megszólítani embert, mint a gyermekeket az evangéliummal. Ez világosodott meg előttem, és bátorítom a testvéreket, hogy imádkozzanak a testvérekért, a gyermekekért, a fiatalokért, akár itt a városban is. Hallják meg az igét minél fiatalabb korban, gyermeki lelkülettel, talán ők fogadják a legjobban az evangéliumot. Következő alkalom ugye a gyergyói tábor volt. Nagyjából felírtam, hogy hány helyről voltunk, ugye Zila, Szatmár, Panit, Magyarország, Temesvár. Mit jelent ez? Körülbelül 100-110 lehettünk a táborban. 110? Vagy körülbelül annyi. Ugye jöttek-mentek még az emberek hétközepén is. Mielőtt személyes megtapasztalásokra térnénk át, szeretnék pár ilyen általános dolgot elmondani. Nagyon sokan voltunk. Ugye, ami azt jelenti, hogyha 110 embert számolunk, akkor ez minimum 110 vélemény is. És sokszor ez meg is látszott, mikor esetleg nem tudtuk egymásnak a legjobb énünket mutatni, vagy másképp láttuk a dolgokat bizonyos témákról, de ami felemelő volt, az az, hogy voltak olyan pillanatok, a mozdulatok, a mozzanatok a táborban, amikor mindannyian tényleg oda tettük magunkat, és éreztük azt, hogy milyen is az a közösség, amikor ilyen sok ember együtt el van zárva a külvilág zajától, és egy célért vagyunk ott, hogy Istenhez közel kerüljünk. Érdekes pillanat volt, egyik alkalom volt, főleg nekem, 40 kilométeres gyalogtúra körülbelül, ez testet, lelket megpróbált. Nagyon meleg volt, aztán eső is elkapott minket. Jó beszélgetések voltak a csoportokban. Ugye csoportokra voltunk osztva, 8 csoport volt. Ez elsősorban a csoportbeszélgetések és a feladatvégzések miatt volt így felosztva. Másik különleges alkalom az úrvacsora volt. Nem úrvacsoráztunk még ilyen körülmények között, így táborban, ilyen rustikus körülményekben. Különleges alkalom volt, egyedi, de mégis sikerült megemlékezzünk az Úr Jézus áldozatáról ott is. Akkor épp a táborban voltam, és olvastam a híreket, hogy Hargita megyét hivatalosan is aszálysújtotta területté nyilvánították. Tehát körülbelül, amikor ott voltunk, 3-3,5 hónapja nem esett eső ott. Mit jelent az? Tehát ugye ez volt a harmadik alkalom, amikor ott voltunk, ha akartunk, eddig akár kétszer is tudtunk zuhanyozni. Most a tartályba, táborba csak csepegett a víz. Lehetőségünk volt tehát élményfürdőzni, ugyanis hazajöttünk ugye például a gyalogtúráról, és kaptunk 2 flakon vizet, menjünk, zuhanyozzunk le. Megtanultunk ilyen apróságot is értékelni, ugye, mint a víz. Másik, ami különleges volt számunkra, élet így vadonban, nem hiszem, hogy sokan láttunk még, ugye Szatmáron nem sok medve jár, meg egyik éjszaka olyan visításra figyeltünk fel, hogy valami van, és hogy is volt, ugye első este a szabályhirdetéskor Lajos testvér mondta, hogy kaját ne tegyünk ki, mert jön a mókus, jön a medve. Nekünk csak ezt kellett meghallani, ugye rögtön pakoltuk ki a kaját. Jött is a medve, és ha jól emlékszem, talán 2 medve volt, 2-3 méter távolságról megcsodálhattuk ezt a teremtményt is, különleges volt. Személyesebb oldalát, hogyha nézem, nekem különös volt, különleges volt az utolsó este, amikor budai testvér megkérte, hogy álljanak fel azok a személyek, akik már elfogadták az Úr Jézust, mint megváltójukat. Elmondtunk együtt egy imát, és megdöbbentem, hogy tulajdonképpen milyen komoly dologról is van szó, amikor azt mondom, hogy igen, Jézust követem. Mit jelent az, hogy nem tűrök meg az életembe se elsősorban látható bűnt se, de ami még veszélyesebb, hogyha megtartok az életembe nem látható bűnt, akkor az mindenképp romlást fog jelenteni az életemben. És újbóli elhatározásként éltem én ezt meg, hogy valóban meg kell tisztítsam az életemet minden régitől, minden bűntől. És ez nekem most is állandó ima témám, hogy sikerüljön ez. Témák a következők voltak. Nagyon jól sikerült összeállítani a témákat. Életfelfogások és életváltozások voltak. Ugye életfelfogásokról délelőttönként hallottunk tanítást. Megemlítem például az okkultizmust, a ragad meg a pillanatot, életelvet, az önközpontoságot, vagy a magányosságot. Ez is egy érdekes téma volt, és így a táborban beszélgetve sokan mondták, hogy talán ez az egyik tehát az a téma volt, ami legtöbb embert megmozgatott. Tehát arról szólt tulajdonképpen nem egyedülállóságot, hanem mit jelent magányosnak lenni, hogy társaságban, de mégis egyedül érzi magát az ember. Hogy ránézel esetleg a melletted mosolygó, kacagó fiatalra, és nem tudod, hogy milyen vívódások vannak bennem, mert olyan nehéz megnyílni. Délutánonként pedig az életváltoztató találkozásokról hallhattunk, például a samáriai asszony találkozása Jézussal, vagy a vakon született ember meggyógyítása, vagy Lázár feltámasztása. Ugye majdnem minden este voltak tanítások. Nem is szeretném felsorolni mindet, mert nehogy elvegyem valakinek a témát, de szeretném megköszönni, hogy a testvéreknek, hogy minket kísértek imában. Nem volt veszélytelen a dolog, ugye kisebb-nagyobb kellemetlenségek voltak, ugye zugolódtunk ezért-azért, akkor ugye nekem is sikerült ott megkoccintani az autót, de mégis ez egy különleges alkalom volt, amikor elcsendesedhettünk, és reméljük, hogy ez emlékezetes volt. Történtek megtérések, erről is fogunk hallani, történtek újbóli odaszánások, és ezért mindenképp hálásak lehetünk. Hát nagyjából ennyit szerettem volna mondani így bevezetőként. A többit pedig hallgassák majd meg a testvérek a szolgálatokban, énekekben, és hát ennyi, akkor énekeljünk is egy éneket.
Oh, szeretettel köszöntök mindenkit. Domokos Szilvia vagyok, Panitból, és nagyon örülök annak, hogy elmehettem én is az ilaiakkal a gyergyói táborba. Nagyon örültem annak, hogy jól éreztem magam, és hogy barátokat szereztem, de leginkább annak örültem a legjobban, hogy közelebb kerülhettem Istenhez. Felszeretnék olvasni két ige verset, ami által az Úr szólott hozzám, és bűnbánatra indította az én lelkemet. A 2 Timóteus 2. rész 24. és 25. verse. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Ezáltal az Úr megszégyenített engem, mert észrevettem azt, hogy az én életemben még nem annyira van ez kifejlődve, mert sokszor nem úgy viselkedtem az emberekkel, ahogy kellett volna, és itt az Úr elmondja nekünk pontosan, hogy hogy is kéne viselkedni az emberekkel, vagy talán azokkal, akik még nincsenek megtérve. Én kívánom mindenkinek, hogy ez szerint a két igevers szerint és még a Biblia szerint éljünk, mert ezáltal is hasonlíthatunk az Úr Jézus Krisztusra, és közelebb kerülhetünk Istenhez is. Amen.
A testvéreket szeretettel. Öröm volt elmenni a táborba. Isten kegyelméből én már negyedszer vagy ötödször nem is számoltam, hány szó voltam Gyergyóba, de mindig szeretek oda menni, mert érzem azt, hogy Isten jelen van ott köztünk és a fiatalok között. Így volt most is. Azzal a vágyjal mentem az én szívembe ott, hogy megújuljak, és azzal is, hogy legyenek ott megtérések, és Isten meghallgatta a mi imánkat, és majd fogják hallani a testvérek, hogy kik tértek meg, és mit történtek, mit értettek meg. Budai Lajos testvér mondta, hogy ott a táborban fizikailag is Istenhez közelebb lehetünk, és valóban úgy éreztem én is, és Isten ihletett engem, hogy egy verset írjak, és ezt szeretném elmondani. Kérem, hallgassa meg a gyülekezet. Vallomás, írta Bányai Róbert. Nem véletlen, hogy megszülettem, Istennek terve van veled, velem. 20 év múltán megérintett, bűneimet letehettem, mindet. Éltem én is bűnben, szennyben, Jézustól távol, a sátán ketrecében. Nem hallottam hivogató hangját, mentem tovább, kerültem akaratját. De 2005-ben az Úr megérintett, megvallottam minden rossz tettet. Éreztem, így nem mehet tovább az úton, csak is Jézussal tovább. Azóta minden másképp lett, az ige a szívemmel egyé lett. Tudom, sokszor nehezen megy, Isten ígérte, mindig velem megy. Barátom, testvérem, ma tér meg! Isten kéri a döntést, még ma hozd meg! Ne halogasd, kérlek, tedd le, mindent mi húz a pokolba le. Csak így lehetsz igazán boldog, az Úr mellett jó lesz dolgod. Te mit tennél, ha ma jönne el? Vinne-e magával a mennybe fel? Amen.
Napjait éljünk, és hirdetjük az Úr szavát. Ma Mózes szolgálatja virrad újra, és igazságot végre helyre áll. Várj el a próbák a gyermek, kétség van sötét és hal. Egy hangunk kiáltja a pusztákon át, készítsétek el az útját. Thank you.
Köszöntöm a gyülekezetet. Legelőször a bemutatkozásra szeretnénk kezdeni. Bálint Ferenc Zsolt vagyok, a Zilai Baptista gyülekezetből jöttem el ide, ott lakunk már, ott nőttem fel a gyülekezetbe, és a megtérésemet szeretném elmondani, ami ezelőtt egy évvel volt ugyancsak a gyedői táborba, amikor a nagyváradiakkal táboroztunk, és egyik este, amikor Gála estesvér szolgált, akkor az igen nagyon megindított, ami a 2 Timóteus 3 első 6 verse, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztáltalanok, szeretet nélkül valók, kérhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek a jónak, nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörűnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadja annak erejét, és ezeket kerüld. És én ebben nagyon felismertem magam, hogy ami ezekben az igében van, az majdnem mind megvolt az én életemben, és én így nagyon megszégyeltem magam, de nem akartam visszamaradni, megkeményítettem a szívemet, és egy váradi fiatal ezt észre is vette, és akkor megszólított, hogy menjünk ki egy kicsit beszélgetni. Hát ott elbeszélgettünk, és ott letehettem bűneimet, és hálát adok azóta az Úrnak, hogy most már az ő gyermeke vagyok, őt követhetem, és már mindjárt 2 hónap, vagy 3-4 hónapja be vagyok merítkezve. És az utóbbi hetekben is szólt hozzám az Úr a 2 Timóteus 15 által. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. És én most erre törekszek, hogy ezt minden nap tudjam követni, és kérem a testvéreket, hogy akik most megtértek a gyergyói táborba, azok tudjanak meg is maradni mellettük. Amen.
Gyergyói igazmese városi feldolgozásban. Hol volt, hol nem volt? Egy csodálatos, szép nyári reggelen, amikor a naptár július 31-ét mutatott, egy olyan szép reggelen, amikor madarak csicseregtek, de vajon mit is hallok? Elindultak, és már mentek is útba Gyergyó felé. A hosszú és fárasztó utazás után felértek a táborba. Csodálatos helyre, és így már...
Együtt a
sereg! De a seregnek oszlani kellett, szállás éjszakára, de a szobaelosztás közepette néhány kérdés felmerült.
Egy kicsi, két kicsi, három kicsi gyereket, négy kicsi, öt kicsi, hat kicsi gyereket, hét kicsi, nyolc kicsi, kilenc kicsi gyereket, minden kicsi gyerek jöhet hozzám.
És minden kicsi gyerek talált ágyat és fekhelyet az első éjszakára. Üdén és kipihenten ébredt a társaság másnap reggel. Vártuk a reggelit, de még jobban az első alkalmat, mikor együtt énekelhettünk. És megtudhattuk a tábor témáját is, ami nem volt más, mint életfelfogások és életváltozások.
Élet van te benned, erő van te benned.
Igen, az élet és az erő is ott volt velünk. Már az elején, az első napokban elkezdődtek a heves versengések, különböző bajnokságok, röplabda meccsek, foci mérkőzések, akár még ligrettó bajnokságról is beszélhetnénk. azt el is felejtettem mondani, kik alkották-e díszes társaságot. Jöttek itt Zillachról, Panitról, Magyarországból, Ausztriából, és hát igen, Szatmáról is elmentünk. A szatmáriak még új énekeket is hoztak, szép himnuszt, ezért hát...
Adsz engem új dal!
Adsz engem új dal!
Így teltek a napok, és eljött a túra napja is. Csofronka, nagyhagymás, egyeskő. Kimondhatatlanul szép tájak, de nehézkes ösvények, sziklás, göröngyös utak, s talán néhányunkban felmerült.
Túl nagy a próba, erőt nem futja, és a cél még messze van.
De akik elindultak, elérték a célt. Felértek a hegyre, ahonnan nagyon szép kilátást árult eléjük, s talán olyan dolgokat is találtak, amit nem is reméltek addig.
Messze fenne hegyen áll egy régi kereszt, jel ki be ez a szenvedésnek.
A hegyről lefele talán könnyebb volt ez az út, de mégis olyan jó volt egymást bátorítani.
Van erő, van, csodás erő van.
Ezek a túrázók a fárasztó nap után, ahogy megmászták ezeket a csúcsokat, vágytak a vízre. A tikkasztó meleg után úgy szomjaztak a felfrissülésre.
Mint szarvas ős víz forrása, úgy szomjazik lelkem rá.
Az sajnos nem volt. Egyetlen megoldás, egy forrásból hordtuk a vizet, és ez örömöt adott az egész társaságnak.
Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled lelkemben.
Ezzel az örömmel nyugorvóra is tértek, viszont volt néhány gyengébb közöttünk, akit a túra, vagy éppenséggel a szalonnasütés egy kicsit megviselt, egy kicsit ágynak dőlt. De hála!
Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel. A fájdalmas szívű, betöltöd örömmel.
Így teltek a napok. Eljött a vasárnap is, és milyen jó, hogy megemlékezhettünk az Úr Jézussal kötött szövetségünkről is. Áldott nap volt ez is. Másnap viszont ismét egy kirándulást árult elénk. A Szent Anna tóra siettünk elég sokan. Csodálatos volt ez. Egy régi, szunnyadó vulkán kráterében gyönyörű szép tó, kimondhatatlan élmény. De talán mi történik a vízzel, hogyha 60-70 ember egyszerre lép bele?
Megmozdul a parton a víz.
Az idő eltelt, kicsit késve indultunk haza, s talán ezért történhetett az, hogy besötétedett, s minket a sötét este az erdőben ért. Nem volt más tenni, mint énekeltünk.
Isten fénye út a sötétben, Isten fénye út a sötétben.
Ezzel a fénnyel meg is érkezett minden egyes tag a táborba. De ezen az éjszakán vendégünk is jött. Nem várt vendég volt. Medvék jártak. Igen. Dinnyét jöttek csócsálni a szárasság idején. S talán egyik másikunk, mikor kimerészkedtünk, egy különös érzés foghatott el bennünket.
Mert mi is rettegtünk, nem reméltünk, hogy van még menekülés.
De ahogy elfogyott a dinnye, úgy elfogytak a medvék is. Aztán eljött a nap, az utolsó előtti, mikor fát kezdtünk gyűjteni a tábor tűzhöz. Egyesítettük erőinket, és este nagy örömmel énekeltünk.
Így érjünk meg lelkünket, és lopvas feltűzék, hogy lángjainál melegedjen minden földi nép. Jöjj, tisztítsd meg a szívünk, hogy töltse be a fény, és világítson szüntelen ez széles föltekény.
Utolsó reggel elkezdődött a nagy szedelőzködés, utolsó dolgainkat is összeszedtük, s talán még utoljára a tükörbe néztünk, és észrevettük bizony, hogy kicsit megváltoztunk. És talán felmerült a kérdés bennünk, hogy vajon a szüleink ránk ismernek.
Barna bőrünk meg a rindzsony ruhán, megvett minket már az egész világ. Hová menjünk, hol találunk igaz? Vajon valahol lehet is egy igaz?
De ránk ismertek a szülők, s milyen jó, hogy találkozhattunk a családdal. Igazán jó volt ez a 10 nap a gyergyói táborban, és úgy gondoljuk, hogy a következő ének elkísért bennünket.
Hálásoddal megyünk, megyünk innen el, néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kelünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, hát el szeretném mondani, hogyan is tértem meg. A kicsi korom óta hívő családba születtem. Hát ahogy nőttem, úgy nőtt bennem a bűn is. És ahogy kezdtem a középiskolát, hát új osztálytársak, új tanárok, hát minden másképp volt, ahogy én gondoltam. És elgondolkodtam, hogy ha én így fogok viselkedni, mint az osztálytársnaim, mint a tanárokkal úgy beszélek, hogy nem kéne, akkor így nem lesz jó. És a tábor idején, utolsó este budai testvér a Lázár feltámadásából beszélt, és ez engemet megérintett nagyon, és aznap este kérdezte, hogy aki szeretne felállni, az álljon fel, és leteszi a bűnét. Hát én először nem akartam, mert féltem, de nagy bátorságot vettem, és felálltam, és aznap este le tudtam tenni a bűnömet, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értem, és értünk is, hogy megmaradjunk ezen az úton. Amen.
Yeah.
is sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Orosz Gábor vagyok, Szatmár Németiből, és én is el szeretném röviden mesélni a gyergyói táborból szerzett tapasztalatomat, és egy megtérésemet is. Na hát, mikor a táborba jelentkeztem, hát igazából nem is számítottam rá, és nem is terveztem, hogy én most meg fogok akkor térni, és hogy egy új életet kezdek, de viszont csak azért jelentkeztem, mert tudtam, hogy rengeteg új emberrel fogok találkozni, és csak jó tanulhatok ott, és gondoltam is, hogy majd meg is találok valamit. És az első napokban már éreztem, és gondoltam, hogy valami másért jöttem én oda igazából, és meg szeretnék találni valamit, és az mégpedig Isten, de viszont nehezen is szántam rá magam, és mindig kerestem a kifogásokat, hogy mindig nemet mondjak neki. Aztán teltek a napok, míg nem utolsó nap eljött, szerda este, és akkor már rájöttem, hogy nincs más választásom, és muszáj nemet mondjak a kifogásoknak, és végre szembenézek a dologgal, és végül felálltam, és megtértem. És abban a pillanatban, amikor felálltam, és megtértem, hát igazából egy olyan érzést töltött el, amit úgy tudok esetleg körbeírni, hogy mintha egyszerűen csak több ajtó is megnyílt volna előttem, és minden dolog, ami benne van, az megtalálta volna a helyét. Úgymond szerintem akkor így, hát úgy gondolom, hogy akkor Isten belém költözött, megtalált engem, és szerintem teljesen mind a lelki béke az megtalált is megvolt. És röviden igazából ennyi, és igazából csak kívánni tudom ezt igazából a többi embernek is, hogy legyenek bátrak, és lépjenek arra az útra, hogy megtalálják Istent, mert igazából semmi veszíteni valójuk nincs. Ennyi. Köszönöm.
Köszönöm a gyülekezetet. Ez nem feltétlenül egy tábori élmény, ahhoz is kapcsolódik, de több hónapra nyúlik vissza. Szóval több hónapja, lehet, hogy már több éve is foglalkoztat engem nagyon az a dolog, hogy mennyire mély vagy mennyire nem mély az én hitem, és ez intenzívebben előjött a táborban is, és oda jutottam, arra kellett rájöjjek, hogy bár az elmémmel nagyon jól tudom azt, hogy Isten mindenható és lehetetlen dolgokra képes, a gyakorlatban valahogy mégis elsiklok valami miatt, és nagyon gyakran kapok olyan igéket és olyan sorokat, amik a hittel kapcsolatosak, mint például az, hogy legyen a ti hitetek szerint. És az új szövetség eleje az tele van ilyen és ehhez hasonló sorokkal, és tudtam azt, hogy nem véletlenül kapom mindig ezeket, és elgondolkodtam ezen. Tudom azt, hogy nagyon sok dolog, sőt, szinte minden ezen múlik, hogy mekkora hitünk van, és valahogy úgy értelmezem én ezt, hogy a megtapasztalásaink etalonja az maga a hit. Szóval az, hogy mennyi lelki jót kapunk, mennyi csodát élünk át, mennyi megtapasztalásunk van, az mind attól függ, hogy a hitünk az mennyit enged be, mennyire nagy. Hogyha nagy, akkor sokat tapasztalunk, hogyha kicsi, hát akkor nem igazán valamit várjunk, mert nem sokat fogunk elérni. És rájöttem, hogy ezen kell változtassak, és folyamatban is van már régóta. Persze ez nekem nagyon nehéz, mert ez azt jelenti, hogy félre kell tegyem az egómat, és meg kell alázkodjak, és vakon meg kell bízzak Istenben, és ez bevallom, nekem nehéz volt, meg most is nehéz. Viszont megvan az eredmény, és érzem azt, hogy kezdek változni, és valami jó felé haladok, és tudom azt, hogy nagyon is sokat számít az Istennek, hogyha teljes hittel tudunk kérni és imádkozni, mert abból csak áldás jöhet. És lehet, hogy ez nagyon banálisnak tűnik, de ez csak jó hír lehet, mert ezek szerint nagyon könnyen gyakorlatba lehet ültetni, és kívánom a gyülekezetnek is, hogy éljenek a hitükkel, használják fel, fektessék be, és ebből csak áldás jöhet. Amen.
szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát Isten kegyelméből részt vehettem a gyergyói táborba, ahol az Úr kegyelemből megérintette a szívemet, és szombaton letehettem a bűneimet elé, amikor a 38 éve beteg emberről volt szó. Hát én hívő szülők gyermekeként, és úgy, hogy így nőttem fel a gyülekezetben, nem nagyon éreztem sohasem igazán bűnösnek magam. Vagyis arra gondoltam, hogy voltak kisebb bűneim, de biztos vannak tőlem bűnösöbbek, vagy rosszabb emberek, ezért nem éreztem azt, hogy változnom kell, vagy hogy Isten bűnbocsánatát kell kérjem. Szombat este sem volt másképp, valahogy sikerült elhesegetnem a megtérés gondolatát. Féltem megtenni az első lépést, és féltem attól, hogy mi lesz, ha nekem ez nem sikerül. És miután imádkoztunk, azt az éneket énekeltük, hogy amíg el nem indulunk, ami arról szól, hogy csak a kezdet nehéz, és Isten bármilyen próba is jön, és bármilyen kísértés, és még ha el is esünk, ő mindig mellettünk áll. Jó volt megtapasztalni, hogy Isten ezzel is bátorítani akart, és kimentem az egyik barátnőmmel, és letehettem Isten elé a bűneimet, kértem az ő bocsánatát, és éreztem, hogy Isten megtisztította az én szívemet. Mostanában azért imádkozom, hogy ez a megtérés valódi változást hozzon az életemben, és hogy tudjak minden helyzetben úgy reagálni, ahogy azt ő elvárja tőlem. Kérem, imádkozzanak a testvérek is értem. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezetet. Bálint Gyula a nevem, Zilarról érkeztem, és röviden én is el szeretném mondani azt, hogy milyen is volt a táborban, és milyen üzeneteket is kaptam én az Úrtól. Hálás vagyok annak, hogy részt vettem én is a táborban, és annak, hogy tanított az Úr ez a táborozás alatt is, sok mindennel megáldott, sok mindent tanított az én számomra, és egy különlegesebb dolog, amire tanított és felhívta a figyelmemet, az egy ének által volt, az éneknek a refrénje által, amit el is fogunk énekelni. De szeretném felolvasni a refrént, ami által szólt hozzám az Úr. Mit tennél, ha ma este jönne? Mit tennél, ha reát köszönne? Mit tennél, ha számon kérné eddigi életed? Mit tennél, ha hívna a hangja, ha több időt neked nem adna? Mit tennél, ha ma jönne el hozzád? Amikor ezt az éneket énekeltük először a táborban, és ismeretlen volt számomra ez az ének, nem ismertem, és ahogy a többiek énekelték, úgy a szövegére hallgattam, hogy mit is mond, és nagyon megérintett a refrénye ennek az éneknek, amit felolvastam, hogy és elkezdtem gondolkodni tényleg, hogyha mit tennék akkor, hogyha akkor este, amikor hallottam ezt az éneket, akkor jött volna el az Úr, és számon kérte volna az életemet. Hát, arra kellett rájöjjek, ha bár hívőszülők gyermeke vagyok, megtértem, az Úrnak szolgálok, de hogyha akkor jött volna el, akkor nem álltam volna készen arra, hogy elvigyen, és nem álltam volna készen arra, hogy hazavigyen magához. És amikor úgy gondolkoztam ezeken a dolgokon, több igevers is eszembe jutott a Bibliából, mint például a Jelenések könyvének a 21. részéből a 27. versnek az álmondata, és nem megy be abba semmi tisztátalan. És elgondolkoztam azon, hogy én is meg kell tisztítsam naponként az én életemet, és úgy éljek, hogyha az Úr eljön és elszólít, akkor tudjak vele menni, és tudjon elvinni az ő dicsőséges országába. Vagy egy másik igevers, ami eszembe jutott, a Máté 24. részének a 42. verse: vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti úratok. És arra készített ez a dolog, hogy úgy éljem az én életemet, hogy tudjak készen állni, tudjak tudatosan készülni arra, és úgy élni, hogy ha az Úr jön, akkor tudjon engem készen találni, és törekedjek arra, hogy bármikor jön, akkor tudjon magával vinni. Hát szeretném azt, hogyha ez jellemző lenne a mi életünkre és minnyáink életére, hogy ha jön az Úr, akkor tudjunk igent mondani neki, tudjon elvinni magával, és olyan életet éljünk, hogy majd ott fenn a dicső országban találkozhassunk egymással, testvéreinkkel, és megláthassuk magát az Úrt, az Urat. Amen.
Amikor együtt voltunk, együtt vagyunk az Úr jelenlétében, és kívánjuk, hogy a megtérés legyen állandó, a változás legyen gyökeres, és a boldogság legyen maradandó.